Oké. Na, beszéltünk a user experience-ről, és kezdjünk el elindulni a WPF felé. Az alapokról szeretnék beszélni tulajdonképpen, hogy mit láttok a WPF betipele, miért látjátok fontosnak, akár mondjuk kezdjük el akkor a user experience szempontból figyelni a dolgot. Tehát tulajdonképpen felteszem a kérdés, hogy mi a WPF?
Windows Presentation Foundation, ami egy gyönyörű név, idézőjelbe téve. Igazából a WPF az egy olyan technológia, ami azokat a dolgokat teszi lehetővé, úgymond egy átlagos fejlesztőnek, amik eddig csak igen komoly energiabefektetéssel voltak létrehozhatók. Ugye szó volt itt arról, hogy ha megnézel egy játékot, és akkor van ennek egy induló menü, ami animált, és mit tudom én. Megnézel egy media centert, ami ugye az almenyébe bemész, akkor az előtte levő menü az így megnagyobbodik, kifélelődik, stb. Ezek mind olyan effektek, amit hogyha neked le kéne kódolnod Windows Forms alatt, vagy akár webben, akkor azért az nem lenne egy
nem éri történet.
Egyszerűen így van, pontosan nem éri meg gazdaságilag, viszont a WPF segítségével ezek a dolgok, ezek valahogy reálisabbá válnak és bekerülnek a lehetőségek közé. Uh-huh. Ugye, mint ahogy ez a forgó kis boríték a filmben is, amit 10 évvel ezelőtt kiöröktünk, hogy se tudjam már minek ez. Ezek mind olyan dolgok, hogy bekerülnek a lehetőségek közé. A másik oldalon a WPF az egy olyan technológia, ami megfelelően használva azt is lehetővé teszi, hogy tényleg elszeparáld a megjelenést a logikától, és két külön tímet párhuzamosan dolgozzon ezen a történeten, úgyhogy a fejlesztő ugye csinálja a logikát, előállítja azokat az adatokat, amiket aztán a WPF-nek a nagyon szuperul megcsinált, bár igen nehezen megtanulható adatkötési, megsatlakozási technológiájával minimális kódolással meg lehet csinálni. Meg lehet jeleníteni, és olyan jellegű megjelenés lehet ráhúzni, mert tényleg azt érzed, hogy most egy science fiction.
Uh-huh. És ez a való világban, ez hogy történik a WPF-ben? Tehát tegyük föl, hogy valakinek az a dolga, hogy neki a dizájnt kell megalkotni, meg van akinek meg kell alkotni a szoftver logikát és az alkalmazás modellt mögé.
Az a helyzet, hogy az a projekt, amit a neten is meg lehet nézni az MSDN Architect Journal-ben, amin mi dolgoztunk, ez pontosan illusztrálja a WPF egyik legnagyobb előnyét. Amikor ezen a projekten dolgoztunk, én C-sharp kódot minimálisat láttam, néhány kontrollba kellett belenyúlni, hogy legyen olyan property, amire nekem az animációkhoz szükségem van. Ez ugye értelemszerűen ott, ahol a designer és a fejlesztő külön van, úgy működik, hogy átszólok, hogy kéne egy ilyen tulajdonság, amire kötni tudok, itt megcsináltam magam. Nagyon nem kellett C-sharp kódot böngészek. Elindítottam a programot, megnéztem, hogy hogyan működik, jó, akkor most erre húzzunk rá egy megjelenést valami logikus felépítés formájában. És pontosan jól leválasztva, amiről az András elméletben beszélt, ez nálunk a gyakorlatban így működött. Én raktam össze a felületet, terveztem a vektorokat, pakolgattam össze a kontrollokat, tesztelgettem, hogy jól néz ki, hibátlan. Ők megírták a logikát, nekem ahhoz hozzá se kellett nyúlnom.
És mi volt a kimenete a te munkának? Te mit adtál át?
XML-eket, azaz az XML-eket. Én ezt a kifejezést borzasztóan nem szeretem, de én gyakorlatilag az XML-fájlokat készítettem. Na most itt jön az, hogy ugye...
Mi az
XML? Igen, ezt akartam mondani, hogy itt jön az, hogy aki nem látott még WPF-et, azoknak ez most mind kínai volt. Ugye a WPF felépítését tekintve nem tudok jobbat, mint hogy az ASP.NET-hez hasonlítsam a történetet. Valahogy úgy néz ki, az ASP.NET-ben is van egy kvázi HTML-em, egy fölprogramozott HTML-em, amit én hátulról egy másik fájlból, egy code behind-ból programozok, és code behind-ból vezérelek, de magáért a megjelenésért a code behind ideális esetben nem felel. Nem ideális esetben, amikor meg van foltozva, akkor sajnos ez oda-vissza igaz. Ugyanez a WPF-ben pontosan ugyanígy megvan, csak itt XML-nek hívják a látható részét, és a code behind az ugyanúgy pont C, tehát ezzel nagyon sokat nem kell küzdeni. Ideális esetben itt is az van, hogy a felület és a háttérben futó kód egymástól teljesen leszeparált dolgok. Ha betartjuk azt a követelményt, amit ennél a projektnél sikerült elérnem és kivernem, hogy megjelenéshez kódból nem nyúlunk, az csak én csinálom és XAML-ből, maximum propertiket gyártunk hozzá, akkor egy olyan felületet tudunk gyártani, aminek, hogyha megjelenésén változtatnunk kell a külső megjelenésén, ahhoz nem kell programozó.
De mi van, amikor átadod az XAML-fájlt a fejlesztőnek, és bele kell még valamit nyúlni?
Itt nem egészen értem a kérdést, úgyhogy...
Tehát ugye eddig bináris fájlokat adtál át a Photoshopból, itt meg egy XML-t.
A fejlesztő azt mondja, hogy szükségem van egy új textboxra. Berakja a mezei textboxot oda, ahova ő gondolja, én majd átpakolom, visszaküldi az elkész a létező XAML-fájlt, de már benne van az ő által a fölprogramozott, úgy fölprogramozott, hogy mondjuk adatkötésekkel ellátott, funkcionalitással ellátott textbox, én megkapom a textboxot, építek köré egy dizájnvilágot.
És fizikailag ugyanarra a fájlról?
Gyakorlatilag ugyanarról a fájlról, ugyanarról a projektről beszélünk, tehát gyakorlatilag mind a ketten ugyanannak a solutionnek az elemeit piszkáljuk. Itt azért a source kódra vigyázni kell, mert ilyen version control szoftvereknél a XAML file összemergelése nem működik, aki használt ilyet, az tudja, hogy ezzel problémái lesznek. De egy kis szervezéssel ez egy nagyon jól működő dolog, hogy ugyanabba a solutionbe dolgozunk, sőt ugyanazokon a fájlokon, nagyon rugalmasá teszi a munkát.
Okay. És a XAML mindent ki tud fejezni? Tehát azért nekem az elején volt egy kis szkepszisem, hogy azért egy XML file, vagy markup, vagy egy user interface-t kifejezni, hogy azért ez biztos valahogy korlátos egy szint után.
Hát korlátok persze mindenben vannak, de én azt
de mennyire mondom, kifejezőképes?
Én, hát mondok egy példát.
Na.
Egy másik közös munkán kapcsán én most éppen készítek egy olyan programot, ami egy komplett játéknak a BPFS klónja lesz, és akkor ezt most így bejelentésnek is vehetjük. Ez a Guitar Hero című ilyen ritmusos játéknak, aki ismeri, megmutatni most nem tudom, lesz a WPFS verziója. És a dolog körülbelül úgy néz ki jelen állapotában, hogy az alapfunkciók működnek. Van nekem egy engine-em, ami körülbelül 3 nap munka volt, amiből 2 napot a MIDI fájloknak az elemzésével és a MIDI fájlok időzítéseinek a hülyeségeivel töltöttem el. A maradék 1 napon pedig konkrétan olyan objektumokat állítottam elő, illetve olyan objektumot, ami a megjelenítéshez szükséges adatokat elő tudja állítani. És erre pedig ráhúztam egy ilyen szándékosan developer szintű dizájnt, ami most például nagyon csúnya. Viszont arra pont elég, hogy én tesztelítem a programot. Most az a dizájn, amit én ráhúztam, az nagyon bőven számolva 100 C-sharp sorból áll, nem tudom mennyi XAML-ből, de az XAML-t egy mind blendben csináltam, egy-két minimális kézi kódolástól eltekintve. Ugye a blend az Expression Studio-nak az a terméke, ami valahol a Visual Studio és a kifejezetten rajzolási célokra készült Expression Design között áll félúton. És hát régebben interaktív designernek hívták, ezt szerintem az elég jól kifejezi, hogy micsoda, viszont a blenderet azért jobban szeretjük. És a blendben készítettem ezt a megjelenítést. Na most a trükk az a dologban, hogy a blend segítségével ennél sokkal-sokkal komolyabb megjelenítést is lehet majd ennek csinálni, anélkül, hogy nekem az engine-hez ezek után hozzá kelljen nyúlnom. Én is meglepődtem, hogy mennyire erős az ember. Olyan dolgokat meg lehet majd csinálni, hogy mondjuk amikor az ember elszúr egy hangjegyet, akkor villanjon egyet a képernyő, vagy előbújjon egy horrorfej, vagy ki mit akar, ugye? És ez mind a designeren, a grafikus designeren, illetve hát az interaktív designeren fog múlni, hogy ő ezt hogyan csinálja. Én a kódomban mindössze annyit teszek, ez talán egy jó példa, hogy van egy olyan úgynevezett dependency property, ami aki nem ismeri, az egy olyan property, ami automatikusan el van látva egy event changed mechanizmussal, illetve egy property change mechanizmussal. gyakorlatilag egy dependency property az semmi más, mint számolja a dal lejátszása során vétett hibákat. És amikor ez a property megváltozik, akkor pusztán zemülből, anélkül nekem bármit kell majd írnom a kódba, pusztán zemülből mondjuk pirossá lehet változtatni a képernyőt, vagy az összes ilyen ijesztő effektust meg lehet majd csinálni. És ugyanez fordítva, amikor valamikor jól csinálok, és mondjuk növekszik a szorzó, akkor ezt is akár egy 3D-ben meg lehet jeleníteni. Most egy vízszintes scrollozó dolog van ebben az egészben, de ezt megint csak zemülből egy 3D, a eredeti gitárhívónak megfelelően egy ilyen lefelé menő dologgá át lehet alakítani, és erre majd még fogunk kis kísérletet tenni, sőt, ha beszéltünk arról, hogy talán ebben még egy ilyen kis versenyt is fogunk csinálni. Úgyhogy iszonyú erős az emlő, mindent nem lehet benne megcsinálni, de én azt mondom, hogyha a kódokat, illetve a megjelentendő adatokat jól tudja kezelni a fejlesztő is, és megfelelően publikálni tudja az emlő felé a dependency property-ken, eventeken, egyebeken keresztül, akkor mindenképpen meg kell nézni, hogy zemlőből ezt meg lehet csinálni, és még egyszer meg kell nézni, és még egyszer meg kell nézni, és ha negyedszer se sikerül, akkor lehet esetleg a kódot még tovább bővíteni egyéb dolgokkal, mert nagyon kifejező képes az zemlő.
Igen, és akkor nem is beszéltünk arról a képességéről, hogy mennyi triviális kódot lehet megspórolni azzal, hogy ezt inkább markabban fejezett ki. Ezzel kapcsolatban van valami tapasztalatot?
Egyetlen egy olyan dolog volt, ha jól emlékszem, ezen a projekten, amin dolgoztunk, egyetlen egy olyan dolog volt, amit nem lehetett markupból megcsinálni. Ez egy clipping mask, de a szám ott nagyon kőkeményen geometriát kellett számolni. Na, ez az egy, amit nem tudtunk markupból megcsinálni. Ezen kívül gyakorlatilag én nem nagyon hiszem, hogy bármi olyan pontja van a dolognak, amit ne lehetne.
Uh-huh. Én már érzem, hogy ebben a beszélgetésben csak áttekinteni tudjuk, vagy megközelíteni tudjuk a VPF-et, és lehet, hogy majd kéne további beszélgetéseket csinálni, ahol beadunk a különböző alrendszerekbe, tehát a layout rendszerbe, különböző média kezelésbe, meg a grafikus képességekbe. Még egy általános kérdés jutott a VPF-ek kapcsolatban eszembe, hogy sokan, akik először látják a VPF-et, azok azt gondolják róla, hogy ez egy prezentációs technológia. Tehát tulajdonképpen, ha csili-vilit akarunk, akkor a VPF-et érdemes használni. Na, de nekünk van ez a hagyományos életünk, hogy ügyviteli alkalmazást kell fejlesztenünk, és például a WinForms-ba élünk. Mennyire gondoljátok azt, hogy a VPF az mondjuk több, mint pusztán egy grafikus runtime technológia? Illetve mennyire gondoljátok azt, hogy a VPF az tulajdonképpen egy kliens oldali alkalmazás fejlesztői modell is?
Hát abszolút az, hogy ügyviteli rendszerekre mennyire alkalmas, azért ott meg hiányzik egy-két a kontrolldatagridre gondolok például. Bár azért erre is vannak szörparti megoldások. De én úgy gondolom, hogy egy fejlesztő cég életében az egyik legfontosabb dolog az a produktivitás, a másik pedig, hogy a megrendelőnek az igényeit nem hogy kielégítsük, hanem hogy még azon is túl tudjunk lépni. Na most produktivitás szempontjából a VPF az egy nagyon nagy előrelépés, és még egyszer mondom, ha már az ember túljutott az első nagy meretek tanulási görbén. Tudjuk, azt a fajta databányolót, ami a WinForms-ban is jelen van, azt a fajta databányolót a VPF, talán az előző példa is mutatta, nagyon keményen továbbvitte. És olyan dolgokat is könnyen és emberi mértékben elérhető munkabefektetéssel el tudunk végezni, ami azért a hagyományos WinForms programozásban GDI-ket kéne csinálni, on-painteket kéne fölülírni, stb. Az iskola például ennek ugye az, amikor mondjuk ki akarjuk listázni a munkatársakat a cégnél, és mindegyik mellé oda akarunk rakni egy fényképet. Ez WinForms-ban azért már kicsit nehezebben működik, VPN-ben pedig teljesen természetes, olyannyira természetes dolog, hogy a programozónak ehhez egy sort nem kell írnia, hanem majd a designerünk, vagy az interaktív designerünk, vagy az, aki a blendet használja, szépen ezeknek az egyes soroknak a templétjét felépítés, hogyha oda képet kell tenni, oda animációt kell tenni, adatvezérelten, ezt mindig meg tudja tenni néhány kattintással.
Tehát akkor az nem teljesen igaz az a kép a VPF-ről, hogy az ember kevésbé produktív benne. Tehát most ezt azért kérdezem, mert most képzeld el, amikor nem egy olyan fajta alkalmazást akarsz elkészíteni, ahol tényleg szinte metodológia a közéted meg ezt az egész user experience-t, és nagyon-nagyon tudatos akár, szeparáltan más ember munkája a design, hanem mondjuk tegyük, hogy egy szótárprogramot akarsz írni, ami a Windows kliensen fut, vagy egy, nem is tudom, DVD égető programot, a Nero 10-et szeretnéd megírni, akkor használnád a VPF-et?
Most jön az a megdöbbentő bejelentésem, hogy van DVD író szoftver VPF-ben lefejlesztve. Ez a nem csinálok reklámot, van. Mindenre alkalmas a VPF, és hagyj illusztrálni.
Tehát egyszerű alkalmazás is ilyen a VPF?
Egyetlen egy olyan terület van, ahol elgondolkodnék, hogy VPF vagy nem VPF, és maradjunk a felhasználói alkalmazásoknál, nem játékoknál. Játékokra pont azért, mert nagyon erőforrás igényes, és ezt azért tudomásul kell venni, hogy a VPF egy erőforrás igényes technológia. Játékot nem írnék benne. A másik ilyen dolog, talán egy ilyen terület, az a CAD rendszerek. Ott nem biztos, hogy pont azért, mert szintén az erőforrás igény miatt eljutottunk odáig, hogy nem alkalmasak a jelenlegi számítógépek arra, hogy komplex modellekkel nagyon pontosan, nagyon gyorsan számoljanak mindezt VPF megjelenítéssel. Ez együtt szerintem egy kicsit rázós terület. De akkor most hagyd mondjak egy olyan dolgot, ami jól illusztrálja a VPF erősségét. A feladat toolbarba csinálni egy color pickert. Egyszerűnek tűnik a probléma, programozó hanyat dobja magát, mert itt aztán lesz minden, ami nehézséget és problémát okoz.
Owner draw.
Igen. Itt jönnek a problémák, és bizony ez egy mezei programozó számára megírni Winforms alatt, ez egy lehet, hogy több napos meló. Több napig kell kódolni ahhoz, hogy jól nézzen ki, ahhoz, hogy ez működjön is.
Vagy drágáért kell venni egy komponens.
Ebből következik, hogy venni egy drága komponenst, mert hogy ez egy drága technológia. Ugyanezt VPF-ben 2-3 óra megírni, akkor, ha megvan az a tanulási görbe, amiről az Andrással beszéltünk, amit tényleg meredek, nagyon sokat lehet vele szenvedni, de ha egyszer valaki belejött, akkor ez egy 2-3 órás munka, tehát produktivitás szempontjából hosszú távon biztos, hogy meghálálja magát maga a technológia. Arról nem beszélve, hogy a felhasználók a cégünk termékével hol találkoznak először, vagy milyen ponton találkoznak először, pont a megjelenés. Ott fog fölépíteni egy olyan sztereotípiát, hogy ez egy jó alkalmazás, nem jó alkalmazás. Ezért hosszú távon pénzügyileg megint nem éri meg ezen spórolni. Én azt mondom, hogy a WinForms-hoz képest a VPF az egy akkora előrelépés, nem is tudok rá illusztrációt mondani.
Okay. De visszatérve az eredeti kérdésre, Andris, hogy egyszerű klienszerver, mit tudom én, CD katalogizáló alkalmazás megírására használod a VPF-et?
Persze. Még az azért, mert nagyon könnyű lesz továbbfejleszteni abba az irányba, hogy azt a CD-nek mondjuk a borítóját megjelenítsen. Nem, mintha nem lehet megcsinálni WinForms-ban, vagy akár SMP-ben, tehát nyilván. Csak hát itt vannak különbségek abban, hogy mennyi energiát kell befektetni ilyen produktívre. Tehát könnyű lesz továbbfejleszteni, hogy megjelenítsen, könnyű lesz továbbfejleszteni, hogy egyszer majd megpörgessem a 3D-be, kinyitsam a CD-tartót, ezért kirepüljön belőle a lemez, most így fantáziálok, és akkor elkezdje lejátszani. Ezeket a kis dolgokat, amik nem csak látványosak, hanem azért egy bizonyos szint után hasznosak, és ezeket a dolgokat nagyon könnyű lesz beletenni. Akkor, hogyha magát az architektúrát a VPF zennek, vagy a VPF metodológiának megfelelően készítem, mert tényleg külön tudom választani a kódot a megjelenítéstől, ahogy ezt a bizonyos VPF híró projektben is próbáljuk csinálni.
Tehát, ha jól értem, azt akarod mondani, hogy már csak azért is használom a VPF-et egyszerű dolgokra, mert az egyszerű dolgokban is, noha az elején egyszerűen valósulnak meg, perspektívát viszel. Tehát kinyitod a jövő számára, kinyitod a stilizálás irányába azt a nagyon egyszerű kis alkalmazásodat is.
Igen, igen. De hát a CD-katalógusnál természetes, hogy oda akarod tenni a CD-nek a képét.
Világos.
Tehát ezért ez nem is annyira a jövő szerintem.
Igen. Lassan már eltűnnek azok az alkalmazások, amik pusztán csak datagridekből állnak.
Hát azért elég lassan.
Reménykedünk, ugye? Reménykedünk.
Túl lassan. Én a Dota Gridnek nagy ellensége vagyok, de ez egyéni ízlés, pont a customizálhatóság miatt, pont a megjelenés miatt. Én nem szeretem azt, amikor adatokat hányunk ki a képernyőr, és elnézést a kifejezésre, de gyakorlatilag kiszórt adatoktól a felhasználó megretten, ha tudat alatt, akkor is megretten. Egy ilyen CD katalogizáló szoftvert meg lehet úgy csinálni, hogy a felhasználó, hát mint a gyerekek a boltban, csak azért pörgesse, mert hú, de szépen pörög. Ez már önmagában egy élmény.
Oké. Okay. Na, és akkor az utolsó témánk mára, mert nem lett rövid ez a beszélgetésem, legyen az, hogy beszéljünk arról, hogy mi kell a megtanuláshoz, jó? Most nem fogunk a részletekbe menni, de tényleg javaslatot tegyünk legalább arra, hogy aki meg akar ismerkedni, hogy induljon el, ismerve a saját sztoritokat.
Igen. Én úgy gondolom, hogy Péter ebből a szempontból talán autentikusabb, ő a Fabrikát tutoriállal szokta kezdeni ezt a erre a kérdésre a választ. Uh-huh. Van egy nagyon régi WPF tutorial, ezt úgy hívják, hogy Fabrikám, és ez nagyon sok, ha ezt az ember mint egy labort végigcsinálja, akkor nagyon sok alap dologra ráérez. Ha azok a fő területek, amiket meg kell tanulni egyébként, úgy gondolom, hogy a WPF-nek a layout, tehát a különböző kontrolloknak az elrendezése, az egy olyan terület, amivel meg kell ismerkedni, és ami valahol a HTML féle modellt viszi még tovább, és nagyon rugalmasan, de ennek megfelelően azért kicsit nehezebben megemészhető módon. Aztán a data binding a következő nagy lépés, ami nagyon messzire vezet, és hát nem mondanám, hogy én most én ebben 100%-ig képben vagyok ennyi idő után sem. Az animációk ehhez hasonló dolgok, azok pihenésképp áll, amikor lehet vele szórakozni a Blendben. És ha már a Blendről beszélünk, akkor nagyon jó a Blendnek a legújabb CTP-je, azt hiszem szeptemberi vagy decemberi, van már benne az, amelyik ketté választja a képernyőt, és fölül látszik a maga a viszik szerkesztő, alul pedig a XAML kód, a markup látszik. Ez nagyon jó tanulás, tehát én ennél jobbat elképzelni nem tudok, mint hogy kicsit odébb húzom, és akkor látom, hogy ez a property, meg ez meg az változik a szövegben, mert az XAML ismerete is azért kelleni fog. Vannak dolgok, ami ezzel lenni egy kicsit butuska, hogy meg tudja csinálni a data triggerek, meg egy pár ilyen dolog.
Oké, és mit olvassanak az emberek? Tehát az ember, hogy előkapod a Blendnek a fabrikán projektjét, SDK, MSDN, hova menjenek?
Ez egy jó kérdés. Én, amikor mi nekiálltunk ennek a projektnek, akkor nagyon még nem volt erre a dokumentáció, tehát azért még eléggé hátrányos helyzetből indultunk. Hát mindenképpen érdemes fórumokat nézegetni, itt a windex.hu-t kifejezetten ajánlom.
Ami most készül.
Ami most készül, igen. Egy kis reklám. Vannak most már nagyon jó fórumok a témában, talán az de jól nem tudni ezeknek az URL-eknek a pontos címét.
És
nem gombokról, hotlinkekről nyomkodni, mert így nem jegyzi meg az ember. De Magyarországon is ennek most már kezd kialakulni egy fejlesztői közösség, aminek érdemes neki menni.
Szerintetek pusztán a webről megtanulható a WPF? Vagy könyveket is érdemes olvasni?
Mi pusztán a webről tanultuk meg ezt, amit eddig tudunk. Könyveknél a Becold féle könyvről tapasztalat, és hát elég negatív ez a tapasztalat, ezt meg kell, hogy mondjam. Tehát azt a könyvet én nem ajánlom. Én tudom, hogy neked, Zsolti, van egy kedvenc könyved a témában, amit én nem tudok, hogy micsoda.
Igen, a Chris Andersonnak a fehér könyve, az Essential WPF.
Úgyhogy ha könyvet választunk, akkor olyat választunk, amiben vannak képek. Tehát a Becold könyvnek a nagy-nagy hátránya, hogy több bekezdésen keresztül magyarázza el, hogy az előző három soros XAML kód mit csinál, ahelyett, hogy odaraknak két képet.
Szerintetek mennyi idő megtanulni? Tehát, hogyha van egy kis tudatosság bennünk, azt mondjuk, hogy na jó, tényleg el akarjuk sajátítani, mennyi idő kell?
Induljunk ki abból, hogy milyen tudásra épülve mondom, mennyi időt. Fejlesztői szempontból, ha van egy alapos webform plusz winform tudás, akkor fejlesztői szempontból szerintem 1-2 hónap elég ahhoz, hogy az ember belerázódjon és rutinszerűen csinálja a dolgot. Grafikusi szempontból, tehát felülettervezési szempontból én követelménynek tartom azt, hogy mindenki ismeri a Photoshopot, ismeri, bocsánat, hogy más cégek termékeit is reklámozom, de a Photoshop és a CorelDRAW vagy Adobe Illustrator ismerete mindenképpen szükséges hozzá. Ebben az esetben a design megtervezése, a Microsoft Expression Design, vagy a megtanulása a dizájnolásnak az Expression Design segítségével 2 nap. Uh-huh. Ennyi idő alatt meg lehet tanulni felületet tervezni. Magának a logikának a felépülése, resourcing, templating, XAML készítés, hát az egy olyan 1-2 hónapos intervallum, tehát mind fejlesztői, mind dizájneri szempontból szerintem 1-2 hónap alatt be lehet rázódni, akkor van hozzá egy alapos alaptudás.
Oké. No, lassan lejár a kazettám. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Én első résznek tekintem igazából veletek ezt a beszélgetést, és remélhetőleg tovább fogjuk folytatni. Azonnal javaslatom, hogy a következő beszélgetésben kezdjük egy kicsit mélyebben beszélni különböző funkcionális területeket, a layout, data binding, stílusrendszer. Benne vagytok?
Hogyne.
Oké. Köszönöm szépen a beszélgetést, sziasztok!
Köszönjük mi is,
és köszönjük, sziasztok!